Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Remélem, hogy hallható leszek, mert elmúlt héten megbetegedtem, és ennyi hangom van. De nem akartam lemondani, mert Máté Szalkán most vagyok először, és már régóta készültem. Engedjétek meg, hogy először egy kérdést hadd tegyek fel. Talán nem a legifjabbaknak, de bárki válaszolhat rá a gyülekezetből, akár a legfiatalabbak is közöttünk. Azt a kérdést hadd vessem fel, hogy mennyire ismer bennünket az Isten. Mit tudnánk erre mondani? Mennyire ismer bennünket Isten? Ha jól hallom, akkor azt mondjuk, hogy nagyon. Bibliai igével tudnánk esetleg egy-két gondolatot mondani? Hogy az egész 139. Zsoltár erről a kérdésről szól. Aztán még hallottam azt, hogy előre ismer bennünket, hogy azt mondja az ige, hogy ami még nyelveden sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Vagy ami lelketekben készül, én azt tudom. Vagy azt olvassuk, hogy Isten a fejünk hajszálait is számon tartja. Teljesen személyes figyelemmel figyel ránk. És hát ehhez hozzátehetjük azt is, hogy az Isten konkrét személyes terveket készített a mi életünkre nézve. És erre nézve szeretnék bevezetőleg egyetlen egy gondolatot felidézni. Több száz évvel korábban az Isten nevén nevezte Kűroszt, az uralkodót, és elmondta, hogy ő lesz az, aki megszabadítja az ő népét, aki hazabocsátja az ő népét. És ezzel kapcsolatban szeretném felidézni azt, hogy mit tett Kűrosz akkor, amikor megismerte ezt a tervet a Biblia segítségével. Ezt írja a Proféták és Királyok című könyvben. A következőt olvassuk erről a helyzetről, amikor Dániel megmutatta a királynak a róla szóló proféciákat. Amikor a király látta azokat az igéket, amelyek több mint 100 évvel születés előtt jelezték Babilon elfoglalásának módját, amikor hallotta az üzenetet, amelyet a világegyetem ura neki küldött, felövesztelek téged, bár nem ismertél, hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincs több rajtam kívül. Amikor maga előtt látta az örök Isten kinyilatkoztatását, az én szolgámért, Jákobért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismertél. Amikor kibetűzte az ihletett feljegyzést, én támasztottam őt fel igazságban, és minden útjait egyengetem. Ő építi meg városomat és fogjaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért. Szíve mélységesen megindult, és elhatározta, hogy teljesíti Isten által kijelölt küldetését. Én úgy gondolom, hogy olyan bátorító lehet mindannyiunk számára az, hogy az Isten ennyire ismer, ennyire névről ismer bennünket, személyesen ismeri az érzéseinket, a gondolatainkat, a vágyainkat. És olyan bátorító lehet arra gondolni, hogy az Isten nem csak ismer, nem csak együtt érez, de az Isten megtisztelt bennünket azzal, hogy ő terveket készített ránk. Lehet, hogy a Biblia nem nevez néven bennünket, és nem szereplünk úgy a proféciákban, ahogyan Kűroszról, Círuszról olvassuk, hogy őt néven szólította, noha Círusz nem ismerte az Istent. De mindannyiunk életére ilyen terv létezik, és én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez, hogyan tekintünk a személyes életünkre, mennyire indít meg bennünket ez, és mennyire gondolkozunk róla. Jézussal kapcsolatban olvassuk a Jézus élete című könyvben Ellen White-nál, hogy akkor, amikor 12 éves korában feltárult előtte az életének a küldetése, akkor, amikor megértette az ószövetségi áldozati rendszert a templomban szemlélve, és megértette azt, hogy ő az a bárány, aki majd az életét adja az ember bűnéért. Így fogalmaz Ellen White, hogy csendben, elmélyülten tanulmányozott egy kérdést. Élete titka feltárult előtte. Én azt hiszem, hogy sokszor lenne erre szükségünk, hogy csendben, elmélyülten tanulmányozzunk egy kérdést, csendben elmélyülten tanulmányozzuk azt a kérdést, hogy mi az Isten terve, mi az Isten akarata a mi életünkben. hiszen elmondhatjuk azt, hogy amilyen bizonyos az, hogy van a számunkra hely a mennyben fenntartva, amilyen biztos az, hogy Krisztus elkészítette az üdvösséget számunkra, olyan biztos az, hogy van a Földön számunkra feladat, amelyet az Isten személyesen számunkra készített el. Milyen megtisztelő és milyen elgondolkoztató ez egyszerre. Kérem, hogy lapozzuk fel a Filippi levél második fejezetét. Szeretnék egy szakaszt felolvasni az 5. verstől kezdődően a 11. versig. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Én ezt az ige szakaszt most a szöveg összefüggéséből kiragadva szeretném értelmezni, nem abban az összefüggésben egyszerűen, ahogy itt szerepel, hiszen az elsődleges összefüggése az, hogy arra szólítson fel és azt állítsa elénk, hogy milyen gondolkodásmód, milyen lelkület, milyen érzület nyilatkozott meg Krisztusban, amelynek a követésére hív bennünket is Isten. Hanem egy más szempontból szeretném, ha végig gondolnánk ezt a szakaszt, miről is szól ez a példa, amit elénk állít az apostol, és aminek a követésére felszólít bennünket. Mire utal az a részlet, amikor azt mondja, hogy Istennek formájában volt, és nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, azaz nem tekintette valamiféle zsákmányként megragadni való, bármi áron megtartani való dolognak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Akkor, amikor az ember elkövette a bűnt, akkor az volt az óriási kérdés, hogy mi lesz tovább, hogyan lesz tovább. A bűn zsoldja, a halál. Isten előre megmondta az embernek, hogy amely napon eszik annak a fának a gyümölcséről, azon a napon meghal, bizony meghal. És ott volt egy hatalmas nagy kérdés, hogy mi lesz? Van-e megoldás az ember számára, aki szembefordult az Istennel? És ekkor a mennyben egy tanácskozás zajlott le. Az Atya elmondta azt az egyetlen megoldást, hogyan lehet az embert megmenteni, aki a bűn útjára tért, úgy, hogy közben az élet törvénye érvényben marad, úgy, hogy közben az ő igazsága sem sérül. És ugye ez a megoldás, ennek a megoldásnak az volt a lényege, hogy csak akkor lehet az embert megmenteni, hogyha az ember helyébe Krisztus lép, hogyha az ember bűnének a büntetését Krisztus szenvedi el az ember helyett. És ez az a pont, amikor Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Elfogadta a megváltásnak a tervét, önként vállalta az emberért a megváltásnak a terhét, önként vállalta az emberért a teherhordozást. És a folytatásban azt olvassuk, hogy akkor, amikor Krisztus emberré lett, megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, akkor emberként is mindvégig kitartott az ő küldetése mellett. 12 éves korában volt először a templomban, akkor tárult fel előtte ez a mennyei terv újból, akkor értette meg az életének a küldetését, akkor látjuk, hogy érti a mennyei atyához való viszonyát is, és ő 12 éves korától kezdve hordozta tudatosan azt, hogy ő lesz az ember helyettese, ő lesz a mi helyettesünk, ő lesz az a bárány, aki hordozza magára véve a mi bűneinket. Mindvégig kitartott, és egyetlen cél lebegett az ő szem előtt, az ember megváltása. Az Isten terve mellett elkötelezte magát, és kitartott ebben az elkötelezettségben. Odaadta az életét, így olvassuk, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nem tért le arról az útról, amelyet az Isten kijelölt számára, noha küzdelmes volt számára ez az út, noha közben olvassuk azt az igében, hogy neki el kellett tökélnie magát, hogy Jeruzsálembe megy. Noha olvassuk azt, hogy mely igen szorongattatom, míg elvégeztetik ez az áldozat. De Jézusnál azt látjuk, hogy ő mindvégig kitartott ebben. És ez a szakasz szól arról, hogy ennek lett egy konkrét megfogható eredménye is. Mi lett az eredménye annak, amit Jézus tett értünk? Mi lett az eredménye annak, hogy ő mindvégig megalázta magát, engedelmes volt egészen a halálig, a keresztfa haláláig? Ez az ige szakasz, és itt érek el az eredeti céljától, hiszen Krisztus követésére hív ebben az önfeláldozásban, ebben a lelkületben. Ez az ige szakasz azt is megmutatja, hogy Krisztus kitartó, hűséges odaszánásának volt egy konkrét eredménye az ő életében, amit így olvasunk, az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név felett való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mit jelent a Bibliában az, amikor nevet kap valaki? Hadd kérdezzem ezt meg tőletek. Nem hallok jól a nátha miatt, úgyhogy muszáj hangosabban mondjátok. Így van, a személyiségét tükrözi, vagy másképpen úgy is mondhatjuk, hogy valami módon a jellemét tükrözi a névadás. Ugye milyen bátorító ilyen szempontból, hogy az ige azt mondja a Jelenések könyvében, hogy akik győznek, azok új nevet fognak kapni a mennyei atyától. Új nevet fognak kapni, ami nyilván az ő győzelmüket, az ő jellemük megváltozását is megmutatja. Azt olvassuk az igében, hogy annak az eredménye, hogy Krisztus elfogadta az atya tervét, magára vette a megváltásnak a terhét, és mindvégig kitartott, megalázva magát, hűséges maradt az Isten tervéhez. Ennek az eredménye egy név lett az ő életében. Egy olyan név, amely mindeneket meghajlásra késztet. Nyilván ez tehát azt jelenti, hogy Jézusnak egy olyan jelleme lett, amely mindenkit arra késztet, aki megismeri őt, aki igazán megismeri őt, hogy ő előtte meghajoljon, hogy az ő lényének a dicsőségét, a hatalmát elismerje. Hadd olvassak föl egy másik részletet is a zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből. A zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. verstől a 9. verséig terjedő szakaszt. Így olvassuk, aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Krisztus kitartott mindvégig az odaszánásban, az elkötelezettségben, és ennek az eredménye az lett, hogy ő tökéletességre jutott. Amit szeretnék megfogalmazni és leszűrni ebből a szakaszból, az az a gondolat, hogy tehát az embernek a jelleme, az embernek a személyisége akkor formálódik, akkor fejlődik, akkor alakul, hogyha terhet hordoz, hogyha felelősséget vállal, hogyha elfogadja az Istentől számára készített tervet, elfogadja az Istentől számára készített feladatokat, és ezeket a feladatokat kitartóan végzi, ezekben hűséges és kitart ebben. Ezt mutatja nekünk Jézus életpéldája. Két részletet szeretnék idézni, az egyik a Nevelés című könyvből, Előtted az élet címmel jelent meg magyar nyelven. Ez a könyv az 55. oldalról olvasnék egy részletet. A világnak emberekre van a legnagyobb szüksége, olyanokra, akik el nem adhatók, és meg nem vehetők. Olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik merik a bűnt néven nevezni, olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket, olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. De ez a jellem nem a véletlen műve. Nem is tulajdonítható a gondviselés különös kegyének. A nemes jellem az önfegyelem gyümölcse. Úgy alakul ki, ha az ember alacsonyabb rendű természetét a magasabb alá rendeli. Ha énnyét Isten és ember szolgálatára, a szeretet szolgálatára szenteli. Ebből a bekezdésből is én ugyanezt értettem meg, hogy akkor válhatunk olyan emberekké, akikre valójában szükség van, akiket így lehet jellemezni, hogy el nem adhatók, meg nem vehetők, lelkük mélyéig igazak, becsületesek, a bűnt néven nevezik, teljesítik a kötelességüket, szakadjon bár az ég, kiállnak az igazság mellett. Ilyen emberekké csak akkor válhatunk, hogyha elfogadjuk a feladatot, elfogadjuk a felelősséget, hogyha terhet viselünk, ha énünket megalázva odaszánjuk Isten és az ember szolgálatára az életünket, a szeretet szolgálatára szenteljük az életünket. És egy másik részletet is hadd idézek fel ezzel kapcsolatban, egy nagyon egyszerű, rövid mondat, ami engem az életem egy meghatározó pontján előre segített, előre lendített abban, hogy merre kell mennem. Nagyorvos lábnyomán című könyv 361. oldalán így hangzik ez a két mondat. Sokan azért nem tudnak kellő eredményt felmutatni, mert a kudarctól való félelem miatt kitérnek a felelősség elől. Ezért nem szerzik meg azt a műveltséget, amely a tapasztalat eredménye, és amelyet sem olvasás, sem tanulás, és semmiféle különben hasznos dolog nem adhat meg. Erről szeretném, hogyha gondolkoznánk ezen a délelőttön az ige hirdetés keretében. Van valami az életben, amit csak akkor szerezhetünk meg, csak akkor élhetünk el, hogyha elfogadjuk a felelősséget, hogyha hordozzuk a felelősségnek a terhét, és ha kitartóak vagyunk a felelősség hordozásában. Sokan azért nem tudnak kellő eredményt felmutatni, mert a kudarctól való félelem miatt kitérnek a felelősség elől. Ezért nem szerzik meg azt a műveltséget, amely a tapasztalat eredménye, és amelyet sem olvasás, sem tanulás, és semmiféle különben hasznos dolog nem adhat meg. Összegezve röviden azt mondhatjuk, hogy a jellem fejlődésének az előfeltétele a felelősségvállalás, a felelősség hordozása, teherhordozás. És én azt a kérdést szeretném felvetni a mai délelőttön, hogy hogyan is kezdjük el ezt a mi életünkben. Hol kezdődjön a felelősséghordozás, amennyiben elfogadjuk azt a felhívást az Istentől, hogy legyünk követői Jézusnak, legyünk követői Jézus életének, legyünk követői annak, ahogyan ő tökéletessé vált. Lukács evangélium a 16. fejezetéből a 10. verset szeretném beidézni a gondolataink elindításához. Lukács evangélium a 16. fejezet 10. verse. A hamis sáfár példázatából így hangzik, aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez az alaptörvényszerűség, Ez igaz az életünk minden területén, és így a felelősséghordozás területén is. Mi az a kicsi, mi az a kevés ebből a szempontból, amelyen hűnek kell bizonyulnunk ahhoz, hogy a felelősséghordozás kérdésében előre haladjunk, és egyre nagyobb felelősséget vállalhassunk, vagy mondhatjuk úgy is, hogy egyre nagyobb felelősséggel bízhasson meg bennünket az Isten. Én három nagyon egyszerű dolgot szeretnék itt megfogalmazni, felolvasni, ahol meglátásom szerint elkezdhetjük a felelősséghordozást, ahol el is kell kezdenünk, ha tetszik, ha nem, mindenképpen érint bennünket. Az első terület az a cselekedeteinknek a területe. Az, hogy az életben milyen feladatunk van, azt gondolom, hogy az kinek-kinek, mindenkinek lehet más, és más ilyen szempontból a felelőssége. De mindegyikünk életében meg kell látnunk azt, hogy a cselekedeteink szintjén van egy pont, ahol el kell kezdenünk hordozni a cselekedeteinkért a személyes felelősséget. És itt a kérdés az az, hogy hogyan éljük az életünket ebből a szempontból. Hordozzuk a felelősséget a cselekedeteinkért, vállaljuk a felelősséget azért, amit tettünk, vagy pedig próbáljuk áthárítani a felelősséget, és okoljuk a körülményeinket, okoljuk a környezetünket, okoljuk a másik embert. Én azért viselkedek úgy, mert azért reagálok úgy, mert ha te nem így viselkednél velem, akkor én egészen másként viselkednék, és így tovább. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Tudunk-e őszinték lenni önmagunk iránt, és tudunk-e szembenézni a mi cselekedeteinkkel? Tudunk-e felelősséget hordozni a mi cselekedeteinkért? Én úgy gondolom, hogy valahol itt kezdődik el az életünkben a felelősséghordozás és a változás és a jellem növekedése is. Hadd osszak meg veletek egy tapasztalatot ennek kapcsán, hiszen ez a kérdés, ez arról szól, hogy kész vagyok-e a rossz cselekedeteimmel is szembenézni, kész vagyok-e mérlegre tenni a cselekedeteimet, és kész vagyok-e megnézni azoknak a forrását, és kész vagyok-e a személyes döntéseimért hordozni a terhet, vagy pedig nem vagyok kész erre, vagy pedig hárítok másokra. Két héttel ezelőtt Dunaújvárosban volt egy bibliakörünk, ahol beszélgettünk, és a beszélgetés úgy alakult egy ponton, hogy valaki föltette a kérdést, arról volt szó, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. És egy bibliakörnek az egyik tagja föltette a kérdést, hogy mikor valósul meg ez az ember életében. Hogy lehet, hogy az ő életében nem valósult ez meg? Hogy lehet, hogy... És akkor itt elmondott egy helyzetet a maga életéből. Van egy unokája, aki hát elég problémás gyermek, és sok küzdelem van vele, és ő az, aki nagyon könnyen ki tudja hozni a sodrából, és türelmetlenné tudja tenni. És úgy alakult, hogy el kellett mennie, hogy ebben az unokájával legyen náluk, legyen egy néhány napig, vigyázzon rá. És ő készült előre. Tudta, hogy nehéz helyzet lesz. Tudta azt, hogy segítségre van szüksége. Készült rá, kérte az Isten segítségét. Tapasztalta is, elmondott konkrét gondolatokat. Egyértelmű volt számunkra, hogyan beszélt arról az, hogy az Isten külön készíti őt erre az alkalomra. Elmondta azt, hogy miközben utazott, eszébe jutott az a gondolat, hogy bármi érni fogja, mintha az Isten azt mondaná, ami téged ér, az engem ér. Nem téged ér. Ott volt ez a gondolat. És megérkezett, és egy rövid idő után úgy érezte, hogy már megint elesett. Miért? Miért kellett elesnie akkor, amikor előre készült rá, előre készítette az Isten rá, amikor külön erre készült, hogy ne kelljen elesnie, miért nem teljesült az életében az, hogy ami a régiek elmúltak, és újjá lett minden? Akkor föltette ezt a kérdést, akkor hát ahogyan gondolkoztunk közösen, akkor azt mondtam erre, hogy én azért vagyok hálás az Istennek, mert mindez idáig az életem során azt tapasztaltam, hogy nem kell azt mondanom, hogy az evangélium az nem igaz. Nem kell azt mondanom, hogy nem működik az evangélium. Nem kell azt mondanom, hogy ez nem úgy van, ahogyan olvassuk az Isten szabadításáról. És ezt azért mondhattam ki, és azért mondhatom el nektek is, mert én azt tapasztaltam, hogy akkor, amikor nem tapasztalom az Isten szabadítását, amikor elbukok, amikor elesem, akkor annak nem az Isten az oka. Akkor annak nem az az oka, hogy mert az Isten nem jött, és nem hajolt le hozzám, és nem szabadított meg engem, hanem annak van valami oka konkrétan az én életemben. Az evangélium csoda, de olyan csoda, amely törvényszerűségekhez kötötten működik. Van valami, amely a gyökere annak a bukásnak az én életemben, és eddig soha nem volt olyan, hogy ne lett volna gyökere. Ne lett volna valami a hátterében, amelyért személyesen felelősséget kell vállalnom. És amikor ezeket a gondolatokat elmondtam, egyszer csak felderült a néninek az arca, és azt mondta, hogy most már tudom. Most már tudom. Azt mondta el, hogy akkor, amikor ő ezzel az abszolút eltökéltségével érkezett meg az unokájához, hogy ő türelmes akar lenni, az Isten közelében akar maradni. Az unokája tévét nézett, és ő megkérte az unokáját, hogy kapcsolja ki a tévét. Nem tesz jót az idegrendszerének, hogyha tévét néz. Mire az unoka közölte, hogy nem. És ekkor azt mondta a nagymama, hogy akkor az én kedvemért tedd meg. Tudjátok, mit ismert fel? Mire mondta azt, hogy most már tudom, hogy miért kellett elesnem? Meg tudjátok mondani? Ebben a mondatban, hogy az én kedvemért tedd meg, elindult az én. Elindult az én, amely maga körül forog, és amikor az ember leveszi a tekintetét Jézusról, amikor megpróbálja manipulálni a környezetét, megpróbál eredményt elérni, akkor ott a gyökere a bűnnek. Akkor ott van egy törvényszerű összefüggés, amely nem teszi lehetővé, hogy az evangélium győzelme nyilatkozzon meg az életünkben, mert az énünk zárja ki. Olvastam egy mondatot egy könyvben, amely engem nagyon megdöbbentett. Azért döbbentett meg, mert az egyik tanításunknak a finomítását végezte el a gondolkozásomban. Ez a mondat körülbelül így hangzott, nem tudom szó szerint idézni, hogy akkor, amikor azt mondja valaki, hogy a bűnnek a leglényege az önzés, akkor közel jár az igazsághoz, de ez még nem a teljes igazság. És tudjátok, engem azért lepett meg ez a mondat nagyon, mert mi ezt tanítjuk a főiskolán. Mi azt tanítjuk a főiskolán, hogy a bűnnek a leglényege az az önzés. Hát mi lehet az, amire azt mondja ez a szerző, hogy közel jár az igazsághoz, aki ezt tanítja, de ez még nem a teljes igazság. És a folytatásban azt olvastam, hogy a bűnnek a leglényege az igazolt önzés. Amikor egy ember nem csak önző, de jogosnak is tartja az önzését. De úgy gondolja, hogy az minimum jár neki, amire ő vágyik. És ez az a gyökér, amelyből ki tud alakulni, amelyből meg tud születni a bűn, és amely gyökér kérdésében mi vagyunk a felelősek. Az a kérdés, felismerjük-e az életünkben azt a pontot, ahol az énünk bekapcsol, ahol az önző énünk elszakad, elszabadul az Isten akaratától, és ha úgy tetszik, zsákmánynak tekintjük azt, amiben vagyunk, jogos zsákmánynak tekintjük azt, amire vágyunk, és onnantól kezdve az Isten nem tud segíteni rajtunk mindaddig, amíg készen nem állunk arra, hogy neki rendeljük alá az életünket. Arról szóltunk még ott a Biblia körön, hogy az ember többféle módon közelítheti meg a cselekedeteit, és gondolkozhat el a cselekedetekért való felelősségéről is. Az első szint, és jó, ha már erre a szintre eljut valaki, az az a szint, hogy kimondja azt, mondjuk ennél a példánál maradva, ami ott nálunk szóba került, hogy a türelmetlenség az bűn. Ugye ez a legfelszíne a bűn, a cselekedetért való felelősség vállalás kérdésének. Nagyon sok ember ide sem jut el, tehát nagyon sok ember azt mondja, hogy joggal haragszom. Hát persze, hogy méltán haragszom, van ilyen a Bibliában is. Méltán haragszom, mint halálig, mondta Jónás próféta a tök miatt. Ez a legfelső szint, amikor egy ember legalább odáig eljut, hogy ezt ki tudja mondani, hogy az, amit tettem, az bűn. De van egy mélyebb réteg. A mélyebb réteg, az egyen mélyebb réteg az, amikor fölteszi egy ember azt a kérdést, hogy milyen út vezetett el engem eddig a tettig? Mi a gyökere az én életemnek? Mi a forrása az én életemben ennek a cselekedetnek? Ez volt az, amire a hölgy azt mondta, hogy most már tudom, most már felismerem. Felismerem azt a pontot, ahol kisiklott, az én legőszintébb vágyam ellenére kisiklott az aznapom, ahol elszakított az önzésem az Istentől. De ez még csak a második réteg. Nagyon fontos, mert ha az ember csak addig jut el, hogy a türelmetlenség bűn, de nem nézi meg, hogy mi idézi elő az életében, akkor újra és újra abban a helyzetben találja magát, hogy keserűen megállapítja, hogy már megint türelmetlen voltam, már megint türelmetlen voltam, már megint türelmetlen voltam. Szisztematikusan ismétlődik ez a jelenség a haláláig is akár az embernek. Mert attól, hogy én tudom, hogy a türelmetlenség bűn, nem leszek szelíd ember. Nem leszek tőle szelíd ember. Meg kell néznem, hogy hol van az a pont, ahol kisiklik a türelem az én életemben. Hol van az a pont, ahol az önzésem bekapcsol és elszakít az Istentől. És van egy mélyebb, még mélyebb rétege az ember cselekedeteiért való felelősségvállalásnak, és ez a még mélyebb réteg az, hogy az ember felteszi még azt a kérdést is, milyen gondolkodásmód vezet engem az életben. Eljutok-e odáig, hogy felismerem az önzésemnek a bekapcsolását? Eljutok-e odáig, hogy azt mondom, hogy a bűnnek a leglényege az igazoltnak tekintett önzés, a jogosnak tekintett önzés? És fel tudom-e tenni magamnak azt a kérdést, milyen gondolkodásmód tekinti jogosnak az önzést? Az egész életemet milyen életszemlélettel élem? Milyen elvek határozzák meg az én gondolkodásmódomat? Ez tehát az első terület, amit szerettem volna kiemelni. Az a kérdés egyszerűen fogalmazva, készen vagyunk-e, készen állunk-e arra, hogy kíméletlenül őszinték legyünk önmagunkkal, a saját dolgainkkal, és készen állunk-e arra, hogy felelősséget vállaljunk azért, amit teszünk, és annak a hátteréért, a bennünk levő indulatokért, indítékokért, gondolatokért. Készen vagyunk-e felvenni a terhet ezen a ponton az életünkben? Egy bátorító mondatot hadd olvassak fel. A Nagyorvos lábnyomán című könyv 347. oldalán így hangzik ez a mondat. A ma feladatainak hűséges teljesítése a legjobb felkészülés a holnap megpróbáltatásaira. Kedves testvéreim, ha van közöttetek valaki, aki fél a holnaptól, ha van közöttetek valaki, akit a szívén megremegtet, amikor arról olvas, hogy olyan idő lesz, amilyen nem volt, amióta ember lakik a földön. Ezt a mondatot hadd ajánljam a figyelmébe. A ma feladatainak hűséges teljesítése a legjobb felkészülés a holnap megpróbáltatásaira. Hadd menjek tovább, és hadd szóljak a következő területről, hogy hol kezdjük el továbbra, milyen területről gondolkozhatunk, mint kicsi a felelősséghordozás szempontjából. Egy következő terület olyan, amely mindenképpen létezik, Tehát mondhatnám így is, hogy élhetünk felelőtlenül, meg élhetünk felelősséggel, akár akarunk vele élni, akár nem, mindenképpen hozzá tartozik az életünkhöz. És ez nem más, mint a befolyásunk. Az, hogy milyen hatást gyakorlunk a környezetünkre, milyen hatással vagyunk másokra. Ugye bibliai szóval fogalmazva a hasonlat, amit használ az apostol, az az illat, vagy a halotti szag hasonlata. A virág illata, vagy az oszló tetemnek a bűze. Bocsánat, hogy kicsit naturalisztikus vagyok. Egy másik képpel élve olyan ez, mint a tóba dobott kavics, amely hullámokat hoz létre, és egyre tágasabb, és egyre nagyobb körben terjednek ezek a hullámok, miután a kavics beleesett a vízbe. Ilyen a mi befolyásunk. Akár tetszik, akár nem, hatással vagyunk a környezetünkre. Hogy mekkora hatással, az függhet nyilván nagyon sok dologtól, mekkora a kapcsolatrendszerünk, milyen széles körben ápolunk kapcsolatot, de mindannyian hatással vagyunk a környezetünkre. És ezen a területen föl kell vetni a felelősséghordozás kérdését. Milyen az a hatás, amivel hatunk a másik emberre? Egy néhány ellentétpárt hadd soroljak fel. Mennyire bátorító a mi befolyásunk, vagy mennyire elcsüggesztő? Mennyire nyilatkozik meg az életünkben a buzgó szeretet, vagy mennyire hűtjük le a másiknak a lelkesedését, mennyire távolítjuk el az Istentől, hűtjük ki a másikat? Mennyire hat a mi életünk az Isten iránti hűség oldalán, vagy mennyire hat a lazasság, a világiasság, a könnyelmű élet oldalán a mi befolyásunk? Mennyire késztet a megszentelődésre, vagy mennyire késztet az önző, könnyelmű, felelősséget nem hordozó életre? Nyilván lehet tovább folytatni ezeket a kérdéseket, lehet tovább gondolkozni, hogy mennyi, milyen befolyás áradhat belőlünk, mennyire fagyasztjuk le a másik embert, vagy mennyire vagyunk őszinték, mennyire erősítjük a képmutatást, a szenteskedést, a vallásoskodást, vagy mennyire az őszinte bizalmat az Istenben. Rengeteg ilyen kérdést fel lehetne tenni, én csak felvillantani szeretném ezt a területet. Úgy gondolom, hogy a cselekedetek után ez a következő pont, ahol fel kell tenni ezt a kérdést, hogy készek vagyunk-e terhet hordozni, készek vagyunk-e fejlődni azáltal, hogy figyelembe vesszük a hatást, amit gyakorlunk. Különösen igaz ez egy gyülekezeti közösségben, minden emberi kapcsolatunkban igaz, de egy gyülekezeti közösségben különösen igaz lehet. Ahogyan eljövünk, amilyen lelkületet hozunk magunkkal, ahogyan a problémákhoz hozzáállunk, ahogyan a másik emberhez, testvérünkhöz hozzáállunk, ez mind hatással van. De ez lehet pozitív dolog is, hadd hangsúlyozzam ki. Lehet pozitív dolog, egy mondatot szeretnék csak felidézni ennek a gondolatnak a lezárásaként, egy helyes irányba tevékenykedő tag sokak életére kihat. Egy ember, aki az életének ezen a területén felelősséget vállal, aki nem képmutató akar lenni azért, hogy a befolyása ne ártson, hanem azért akar őszintén megharcolt életet élni, hogy a befolyása felemelő és ne visszahúzó legyen, egy helyes irányba tevékenykedő tag sokak életére kihat. Szeretnék rátérni a harmadik területre, az utolsó területre, amit én a kicsi között neveznék meg, tehát a felelősséghordozásból ez még nem nagy felelősséghordozás, ez a kicsin való hűség kérdése. És ehhez kérem, hogy lapozzuk fel az Efézusi Levél 4. fejezet 16. versét. Egyetlen egy részletet fogok kiemelni az igéből. Azt mondja Krisztusról, Krisztus testéről, az egyházról, hogy Krisztusból az egész test szép renddel egyberakatva és egybeszerkesztetve az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését, a maga felépítésére szeretetben. Minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését a maga felépítésére szeretetben. A terület, a harmadik terület, amit szeretnék kiemelni, az a személyes szolgálatnak a kérdése. Azt mondja az ige, hogy az Isten előre elkészített jó cselekedetekre teremtett bennünket, amelyeket elkészített előre, hogy mi azokban járjunk. Személyes tervet készített mindannyiunk számára, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes tagnak a maga mértéke szerint megvan a személyes feladata az Isten munkájában, az evangélium szolgálatában, amit senki más nem tud helyette elvégezni. És nagyon egyszerű dologra gondolok, ezen a ponton nem különleges és nem bonyolult dolgokra, az Isten a szívünkre akar helyezni embereket. Mindegyikünknek a környezetében, mindegyikünknek az ismeretségi körében vannak emberek, akiket, hogyha hagyjuk, ha készek vagyunk rá, akkor az Isten a szívünkre akar helyezni. Ha most egy kicsit csöndben leszek, akkor várok egy kicsit, akkor mindenki 2, 3, 4, 5 embert kapásból fog tudni. Így van. Hordozzuk ezt a felelősséget. Ellen White-nak a példáját szeretném felidézni, hogy ő hogyan hordozta ezt. Azt írja Ellen White fiatal hívő korából, hogy ő nem csak azt tette meg, ez az Életünk és Munkánk című könyvben található, nem csak azt tette meg, hogy mivel beteg volt és gyenge volt, és csak annyit tudott megtenni, hogy szalagokat készített az apja által készített kalapokra, és ennek a bevételét odaadta, hogy evangélium hirdetésre traktátokat készítsenek, és azt osztogassák el. De mikor kicsit megerősödött, akkor azt írja, hogy éjszakánként álmában emberek, barátai jöttek elé, akikért elkezdett küzdeni. Azt mondja, összejöveteleket rendeztem ifjú barátaimmal, kikből egyesek sokkal idősebbek voltak nálam. Közülük sokan hiúk és gondatlanok, tapasztalatomat haszontalan fecsegésnek tartották. Mégis elhatároztam, hogy nem hagyom abba a törekvésemet, míg ezek a kedves lelkek, kiknek sorsát szívügyemmé tettem, át nem adják magukat Istennek. Több éjszakát töltöttem imában azokért, akiket kikerestem és összehoztam, hogy tegyek értük valamit, és imádkoztam velük. Egyesek csak kíváncsiságból jöttek, hallani akarták, vajon mit akarok mondani. Mások azt gondolták, hogy nem vagyok magamnál, mert törekvésemben még akkor is álhatatos voltam, ha semmi érdeklődést nem tanúsítottak. Minden kis összejövetelünkön folytattam intéseimet, és mindegyikért imádkoztam, míg mindnyájan Jézusnak adták át magukat, és megbocsátó szeretetének érdemeit elismerték. Mind megtértek Istenhez. Éjszakánként álmaimban lelkek üdvéért tevékenykedtem. Ilyen időkben különös személyekkel kerültem össze, ezeket később felkerestem és imádkoztam velük, egyeset kivételével mind átadták magukat az Úrnak. Ez a személyes felelősséghordozás kérdése, személyes fáradozás, személyes szolgálatnak a kérdése. Isten mindegyikünk szívére személyeket akar helyezni, akikért a szolgálat, a munkálkodás ott kezdődik, hogy a szívünkre vesszük őket, és az Isten előtt küzdünk értük kitartóan imádságban. Nem biztos, hogy ennek az imádságnak a beteljesedését mi megérjük. Fehérváron van egy testvérünk, egy idős néni, akiért az édesanyja haláláig imádkozott. Az édesanyja nem láthatta azt, hogy az imádsága meghallgatásra talált. Úgy halt meg, hogy nem láthatta azt, hogy a lánya elindult volna az Isten felé. De egy néhány évvel később valami történt az életében. És ez arra késztette, hogy elmenjen a gyülekezetbe, ahova anyukája járt, és akkor belépett az ajtón, meglátta őt anyukájának egy barátnője, és azt mondta, ha ezt anyukád láthatná, ezért imádkozott egészen haláláig. Hordozzuk-e azt a személyes felelősséget, amit Isten ránk terhelt, azzal, hogy te vagy az, aki érte imádkozni tudsz. Te vagy az, aki bátorító szót tudsz hozzászólni. Te vagy az, aki kérlelni tudod őt. Rajtad keresztül tud az Isten szólni hozzá, aki a kicsin hű. Játsszunk el a gondolattal, testvéreim, és nem mondok nagy számokat. Mi történik akkor, hogyha minden egyes gyülekezeti tag nyitva áll arra, hogy az Isten a szívére helyezzen embereket? Mi történik akkor egy gyülekezetben, hogyha minden egyes gyülekezeti tag megnyitja a szívét erre, és kész ezért kitartóan küzdeni, imádkozni és fáradozni azokért az emberekért? Számoljunk azzal, hogy 4 embert bíz rá az Isten. 4 emberért folyamatosan imádkozik, naponta. És kéri az Isten vezetését, hogy mit tegyen érte. 4-ből 3 megtér. Mennyivel növekszik egy évben a Máté Szalkai gyülekezet? Mennyivel növekedhetne? Mi történik akkor, hogyha ez a 3 megtért, ez újabb 3 embert, vagy 4 embert, vagy 5 embert engedi, hogy az Isten a szívére helyezzen? És addig imádkozik, addig fáradozik, míg meg nem találja. Lehet, hogy hatékonyabb lenne az evangélium hirdetése ilyen módon. Szeretnék egy részletet felolvasni a Krisztushoz vezető lépések című könyvnek a 69. oldalának a fordulójáról. Azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés, ha... Nem tudom, sejtjük-e a folytatást? Azt gondolom, hogy kell, hogy érdekeljen bennünket, mert csak egy útról beszél a kegyelemben való növekedéshez. Azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés, ha önérdek nélkül végezzük a munkát, amit Krisztus kijelölt számunkra, ha teljes igyekezetünkkel, képességünk végső határáig azon vagyunk, hogy segítségül legyünk és áldásul szolgáljunk azoknak, akiknek szükségük van a segítségre, amit mi nyújthatunk nekik. Kedves testvérem, hogyha elégedetlen vagy a lelki növekedéseddel, akkor tedd fel, kérlek, a kérdést magadnak. Ezen az úton keresed-e a lelki növekedést az életedben? Mert hogy nincs más út. Csak a felelősségvállalás útján lehet növekedni a kegyelemben is. Gyakorlás által növekszik az erőnk, amiképpen a fizikai életben is a mozgás az élet feltétele. Akik úgy akarják fenntartani a keresztény életet, hogy csupán elfogadják a kegyelmi eszközök által nyert áldásokat, de semmit sem cselekszenek Krisztusért, azokhoz az emberekhez hasonlítanak, akik pusztán evés által munka nélkül akarnak élni. A lelki életben ugyanúgy betegséget és halált eredményez az ilyen élet, mint a természet világában. Aki nem mozgatja meg az izmait, csak ha már egyáltalán nem tudja használni őket, és teljesen elerőtlenedik. Hasonlóképpen, ha egy keresztény nem használja Isten adta erőit, akkor nem csak, hogy nem növekszik Krisztusban, de a már meglevő erejét is elveszíti. Krisztus egyháza Isten elrendelt eszköze emberek üdvösségének munkálására. Ez a kötelezettség, hogy eljutassa az evangélium örömhírét az egész világra, ez a kötelezettség az összes keresztény vállán nyugszik. Mindenkinek a maga képességei és alkalmai mértéke szerint kell teljesíteni az üdvözítőtől kapott megbízatást. A Krisztus szeretetéről nyert kinyilatkoztatás mindazon emberek adósaivá tesz minket, akik még nem ismerik őt. Tehát kicsiben elkezdve a felelősséghordozást a cselekedeteinkért, a befolyásunkért és a személyes küldetésünkért, azért, hogy az Isten embereket bízott ránk, akiknek tartozunk mindazzal, amit tőle kaptunk, mindazzal, amit megmutatott nekünk. Befejezés előtt még egy területre hadd térjek ki, ami már nem csak személyes felelősség, hanem a közösség felelőssége. Felelősség hordozás kérdéséről nem csak egyénenként gondolkozhatunk el a saját életünkben, hanem föl lehet tennünk, és szükséges időről időre föltenni azt a kérdést, hogy egy nyíregyházi gyülekezetnek, egy Mátészalkai gyülekezetnek, egy tiszavasvári gyülekezetnek, egy tiszaújvárosi gyülekezetnek, egy miskolci gyülekezetnek mi a felelőssége azért a városért, amelyben él. Nem csak egyénileg, közösségként is felelősséget hordozunk. Milyen hatással vagyunk? Mit teszünk, vagy mit nem teszünk? Hogyan végzünk munkát, vagy hogyan nem végzünk munkát? A fizikai életben senki sem akar vetés nélkül aratni. A hétköznapi életben tudjuk, hogy a munkánk és az eredmény az valamilyen módon azért arányban van egymással. Kész-e a gyülekezet hordozni ezt a terhet? Kész-e erre a felelősséget hordozásra? Hadd olvassak fel egy másik gondolatot, amit bátorításként szeretnék megfogalmazni, vagy tanulságként szeretnék megfogalmazni. Ezt mondja, Krisztushoz hasonlóan kell élnünk, vagyis a hegy és a sokaság között kell zajlani a életünknek. Aki semmi mást nem tesz azon kívül, hogy imádkozik, az hamarosan vagy felhagy vele, vagy az imádság formális, gépies szokásává válik. Ha az emberek kivonják magukat az emberi közösségből, ha eltávolodnak a keresztény kötelességteljesítés és kereszthordozás szinteréről, ha nem dolgoznak odaadón az Úrért, aki olyan odaadással fáradozott értük, akkor nem lesz témája imádságaiknak, nem lesz ösztönző indíték a buzgó könyörgéshez. Imájuk egy a saját személyük körül forognak, önzővé válnak. Nem tudnak könyörögni az emberiség szükségleteiért, Krisztus országa felépüléséért, erőt kérve a munkához. Én hadd bátorítsam a gyülekezeti közösségeket arra, hogy mint közösség is álljon meg minden egyes gyülekezet, és gondolkozzon el a felelősségéről. Gondolkozzon el azon, hogy hű-e a kicsin, és az Isten adhat-e nagyobbat, és bízhat-e többet rá. Befejezésül egyetlen egy kérdést hadd vessek fel, mi kell a felelősség hordozásához. Ugye eddig arról szóltam, hogy felelősségvállalás nélkül nincsen növekedés. Nincsen növekedés a jellemben, nincsen növekedés a kegyelemben. De azt gondolom, hogy önmagában a felelősségvállalás kérdése az riasztó is lehet az ember számára. Ezért hadd fogalmazzam meg, hogy a felelősségvállalás kérdéséhez három dologra biztos, hogy szükségünk van. Szükség van a kegyelemre. Mert aki elkezd szóba állni azzal, hogy a saját életéért, a saját cselekedeteiért felelősen gondolkozzon, az az ember újra és újra bele fog ütközni abba, hogy hibát követett el, és egy óriási kérdés, hogy el tud-e oda jutni, amit az Isten igéje mond, csak hogy ismerd el. Az Isten kegyelmet ígér az embernek, de ezt el kell hinni. Az egyetlen dolog, amit feltételként állít, csak ismerd el, hogy hűtlenné lettél. Semmi többet nem kér. Nem egy lehetetlen dolgot kér tőlünk. Bár néha ez a legnehezebb. Mentegetőzés nélkül, belső magyarázkodás nélkül valóban elismerni, hogy hibáztam. Ehhez szükséges látnunk az Isten végtelen kegyelmét. Szükséges látnunk azt, hogy nem bizonytalan, hogy ő talán megbocsát esetleg nekünk. Ő megbocsátott nekünk. Ő kifizette a mi bűneinknek a büntetését a kereszten, és felkínálja, miénk a kegyelem. Csak ismerd el. Csak vedd el. Második dolog, amire szükségünk van, az a bizalom. Nekünk bíznunk kell abban, hogy amit teszünk, annak a gyümölcsét az Isten fogja beérlelni az életben. Bíznunk kell az Istenben, hogy van értelme hordozni a felelősséget, és nem lesz eredménytelen a mi küzdelmünk. És a harmadik dolog, a szeretet ösztönözhet bennünket felelősségvállalásra. Hogyha engedjük, hogy a szívünkre helyezzen az Isten embereket, akiket emiatt szeretni fogunk, akikért nem kötelességérzetből fogunk munkálkodni, hanem azért, mert szeretjük őket. Befejezésül a Nagyorvos lábnyomán című könyvből szeretnék egy részletet felolvasni. A 347. oldalon találhatjuk ezt a részletet. Ezt mondja: sokan, akik Krisztus követőinek vallják magukat, angodalmaskodnak és nyugtalankodnak, mert nem merik magukat Istenre bízni. Nem adják át magukat teljesen neki, mert visszariadnak az ilyen átadás esetleges következményeitől. Enélkül viszont nem lelnek békességet. Sok embert azért emészt a gond, mert a világ szintjét akarja elérni. A világot akarja szolgálni, vállalja bonyodalmait, gyakorolja szokásait, ezért jelleme eltorzul és terhessé teszi az életét. Az örökös nyugtalankodás felemészti életerejüket. Urunk szeretné, ha letennék ezt a rabigát, és felajánlja nekik az ő igáját. Így szól: az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Az aggodalmaskodás vak és elhomályosítja a jövőt, de Jézus látja kezdettől fogva a véget. Minden nehézségben megvan nála a megoldás kulcsa. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Mennyei atyánk ezer kiutat tud mutatni ott, ahol mi egyet sem látunk. Akiknél az Istennek való szolgálat első helyre kerül, azok életében a kuszaszálak kisimulnak, és lábaik előtt feltűnik az egyenes ösvény. Kedves testvéreim, én kívánom, szívemből kívánom, hogy gondoljuk át mindannyian az életünkben ezt a kérdést, hogy állunk a felelősségvállalás, a felelősséghordozás kérdésével. Követjük-e Krisztust, aki elfogadta a megváltás terhét fenn a mennyben, és lépésről lépésre ragaszkodott, kitartott ebben az odaszánásban, és ennek az lett a gyümölcse, hogy egy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, amelyet mindenki elismert. Elfogadjuk-e az Isten felhívását, hogy legyünk hűek a felelősséghordozásban, a cselekedeteink szintjén, a befolyásunk szintjén, a személyes szolgálatunk terén. Én szívemből kívánom, hogy legyen ennek az a tapasztalata, hogy ez valóban törvényszerűen működik. Aki elfogadja a felelősséget, nem tér ki előle, az olyan tapasztalatokra tesz szert, amit csak ezen keresztül tehetett meg, és ami azt jelenti, hogy felkészül Jézus eljövetelére. Amen. Mennyei édesatyánk, Urunk, köszönjük neked Jézus Krisztus életpéldáját. Köszönjük azt a végtelen szeretetet, ami megnyilatkozott abban, hogy őt elküldted megváltónknak, megmentünknek erre a földre. És köszönjük, Jézusunk, hogy te elfogadtad a terhet, és akkor is kitartottál benne, amikor felmérhetetlenül nehéz volt, megfoghatatlanul számunkra felfoghatatlanul nehéz volt. Köszönjük, Jézusunk, hogy te egészen a keresztfa haláláig engedelmes voltál. Segíts nekünk igazán megértenünk, hogy mit is jelent hűnek lenni a kicsiben, mit jelent hűnek lenni a felelősséghordozásban. Segíts, hogy mi is fel tudjuk ismerni egyen-egyenként az életünk számára készített mennyei terveket. Segíts, hogy megrendítsen bennünket az a bizalom, amivel Istenünk lehajoltál hozzánk, hogy el tudjunk gondolkozni, meg tudjon rendíteni bennünket az a gondolat, hogy te nem csak ismersz bennünket személyesen, nem csak mindent tudsz rólunk, de hogy te megtisztelsz azzal, hogy munkatársadnak tekintesz, hogy be akarsz vonni bennünket az emberek megmentésének munkájába. Köszönjük ezt neked, édesatyánk, és szeretnénk kérni, hogy készítsd fel a mi szívünket. Készíts fel bennünket arra, hogy nagyobb felelősségeket tehess ránk, azáltal, hogy a kisebb dolgokban mi valóban teherhordó emberekké válunk. Segíts, kérünk, hogy a mi cselekedeteinknél ne hárítsunk, ne hivatkozzunk másokra, ne hivatkozzunk a gyermekkorunkra, ne hivatkozzunk a körülményekre, hanem kérünk, segíts, édesatyánk, hogy Tudjunk szembenézni a mi bukásaink valódi gyökereivel. Tudjunk szembenézni azzal, hogy miben kell döntéseket hoznunk. És segíts, kérünk, édesatyánk, hogy legyen bátorságunk vállalni a küzdelmet, ha kell önmagunkkal. Kérünk, édesatyánk, segíts azzal is, hogy az önkéntelenül hordott, mindenképpen részünkétett felelősséget, a befolyásunknak a felelősségét is meg tudjuk látni, és tudjuk felmérni azt, hogy milyen hatást gyakorol a mi életünk. És édesatyánk, mi nem tudunk magunktól világítani, kell, hogy Krisztus éljen a mi szívünkbe, hogy ő vegye birtokba a mi életünket, hogy ő lakjon a mi szívünkben. Kérünk, hogy te segíts rajtunk. És kérünk, segíts, hogy észrevegyük azokat az embereket, akiknek az adósaivá tettél bennünket, hogy el tudjuk fogadni, hogy a szívünkre helyezel embereket, akikért azt kéred tőlünk, hogy imádkozzunk értük, hogy munkálkodjunk értük, hogy keressük velük a kapcsolatot, azt a lehetőséget, hogy hozzád segítsük őket. Kérünk, édesatyánk, segíts, hogy meg tudjuk nyitni a mi szívünket, és te valóban az előre elkészített feladatokat elénk hozhast, és mi azokat betölthessük. Urunk, könyörgünk, te adj ehhez segítséget, te adj nekünk a te kegyelmed meglátását. Köszönjük, hogy irgalmas Isten vagy, segíts ezt igazán megbecsülni, meglátni és felmérni, és segíts, hogy bízni tudjunk a te munkádban, bízni tudjunk abban a hatalmas munkában, amit végzel, értünk is és másokért is. És kérünk add, hogy a te szívedben levő szeretet uralkodjon a mi szívünkben is. Amen.